Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
Ez itt a népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével. Ebben az epizódban ismét a zenész, zeneszerző és népzenekutató Sebő Ferencre emlékezünk. Kedves hallgatók, ez itt a Népzene doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 22. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Az epizód témája ezúttal Sebő Ferenc és a Sebő Együttes alkotó munkájának utolsó 32 éve. Lezárult életmű, hiszen Feri 2026 áprilisának végén hirtelen kisétált ebből a világból. Beszélgető partnerem Perger László zenész-zenésztárs, aki 1994 óta tagja a Sebő Együttesnek. Kiváló memóriával és dokumentációs késztetéssel örökítette meg ezt az időszakot, hiszen a zene mellett fotós és webes ismeretekkel is rendelkezik. A rejtelmek.hu weboldal így egyfajta mindig frissülő archívunként is működik. Szó esik egy Váci trafóházról, a görbe alatti területről, egy Sára nevű vitorláshajóról, a gyász folyamatról, az alkotótól függetlenedő alkotásokról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a Mediaclip.hu oldalakon. Zenei pályája elég sablonosan kezdődött. Egy gimnáziumi rockbandában basszusgitározott. Aztán szerencsére hamar megtalálta a budapesti nemzetiségi táncházak zenekarait, 21 évesen a Zsarátnok együttes tagja, 22 évesen pedig már Sebővel zenél. Közben agrárfőiskolára járt, ott szeretett bele a számítógépekbe és az adatbázisokba. Programozóként különböző méretű cégeknél dolgozott, épített például könyves webáruházat, iskolai naplót, webes levelezőt, és még ezer dolgot, ami éppen szembe jött. 1998-tól a budapesti Karinti Frigyes gimnáziumban informatikát és gépírást tanított. Először csak mint külsős óraadó, de aztán elkapta a gépszíj. 27 év munkaviszony lett belőle. A 2000-es évek nagy csodája, a digitális fotózás új szakmát adott a kezébe. Sok év fotózgatás után megszerezte fényképész oklevelét. Azóta rendes lakossági fotográfusként kattingat. Lagzikat, gyerekeket, iskolai tablókat, a zenész kollégák koncertjeit, lemezborító fotókat. Nagyon büszke rá, hogy ő dokumentálhatta a Sebő Együttes házi esküvőit is. Emellett az újabbkori Sebő Együttes hangfelvételeinek, kiadványainak producere, a zenekar technikai vezetője. Sebő halála óta azt szokta mondani, 32 évem elszelelt. Ez alatt körülbelül 1200 koncerten ült Feri mellett a színpadon. Ebben az epizódban tehát Perger Lászlóval beszélgetek a Sebő Együttes jövőjéről, egy brutalista stílusban tervezett fogadóépületről, alkotói módszerről, a páratlan ritmusokról, egy jogosítvány nélkül leélt életről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a Mediaclip.hu oldalakon.
Sárga levélzörök, nincs rózsás labirincs balzsamos illatok közt, nem lenged ez az efé, nincs már szimfonia zöld lugasok között, nem volt gerlice és a füzes ernyeim, a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. Nem mosolyog gereszt, itt nem rég az öröm vígdala harsogott, most minden szomorú s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, minden mévetülő szárnya körül lebeg, minden csak jelen és minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Hagyja fel azt több kikelet soha, semmi hun szememet fel nem igézheti, lollin barna szemöldöke.
Berger Lászlóval beszélgetek a Dunakeszi Dunaparton. Beszélgetésünk szomorú apropója, hogy Sebő Ferenc már nincs köztünk. Te zenészként több mint 3 évtizedet töltöttél vele. Úgyhogy rengeteg olyan dolgot tudsz Feriről, az alkotási folyamatról, a koncertekről, az érdeklődéséről, amit mások nem. Hogyan találkoztatok?
94. júliusában ismerkedtem meg Sebő Ferenccel. Dészabó Márta volt az egyik kulcsfigura ebben a dologban, aki összehozott minket egy cimbora táborra, a Zsarátnok együttest és Sebő Ferencet, és akkor fölkért minket a Feri, hogy játsszuk el az ő verseit, csináljunk újakat. Aztán jöttek rádióműsorok, Zoltán Gábor a Ronyszőnyeg feljátszására kért fel minket, ugyanígy a Zsarátnok együttest. Ferinél nem volt ez szokatlan dolog, hogy balkáni zenészekkel dolgozik, hiszen a 80-as lemezén majdnem a teljes Vujicic együttes játszik, és 86-ban pedig a Tököli Kóló együttes Halász László vezetésével játszotta fel a bolgár zenéket. Úgyhogy beleillik a sorba, hogy pár évvel később meg a Zsarátnokot kérte fel. És hát a logika ebben persze az, hogy a páratlan ritmusokat, amiket ő nagyon szívesen használt, azokat mi tudtuk, más meg nem.
Mert hogy mi van a Sebő együttes?
Ez nem úgy van, mint a Deep Purple, hogy a Richie Blackmore kivált, és akkor van egy dátuma. Ez egy ilyen folyam. Sebő körül mindig voltak szorosabb és tágabb, kisebb és nagyobb körben zenészek. Nem lehet ilyen szerződéses dátumokat hozzárendelni ez a dologhoz. Mindig volt valami feladat. De tény is való, hogy voltak koncentráltabb időszakok, amikor Koltai Gergely belépett a zenekarba harmadikként, és akkor ő kitalált, hogy most már valami nevet kéne adni, akkor ez lett a Sebő együttes. Aztán ugye Éri Péter, Sebestyén Márta, Nagy Albert, az elég sokáig meg volt, 80-ig nagyjából meg volt az a zenekar. Utána nem volt Sebő együttes, Feri egyedül adatközlőkkel fellépett, meg rendes városi zenészekkel, és így mellé szegődtek, ahogy mondtam, 86-ban a Kóló együttes, 94-ben meg mi. A Nikola Parov, Zsarátnok együttes vezetője, ő hát egy világhíres zenész, és Andy Irvine-nál játszott már a 80-as években, és így az ír zenészeken keresztül bekerült a Riverdance táncos showba, mint szólista, és hát akkor elrabolta a showbiznisz. Itt hagyott minket a Ferinek, szoktuk volt mondani, de tagadhatatlan, hogy a Feri foglalkoztatott akkor minket egyedül, mikor nem volt Zsarátnok. Ki voltunk írva plakátra név szerint, Sebő Ferenc, Barvics Iván, Orci Géza, Perger László, egy ABC-ben. Ez eltartott egy olyan 5-6 évig, és akkor gondoltuk, hogy csinálunk egy lemezt most már, mert még nem volt, rendes sorlemezt, ahogy a rockzenében mondják, és akkor felvettük azt a műsort, amit addig játszottunk. Ez volt a Rejtelmek lemez 2001-ben. Mikor készítettük, akkor gondolkoztunk, hogy mit is kéne kiírni erre a lemezre, akkor már úgy éreztük, hogy mindenki több mindent csinál a zenekarban annál, mint hogy csak odaül, eljátszam, hanem hogy együttműködünk, mindenkinek feladatai vannak, és akkor ez egy együttes. Akkor mondtuk ki, hogy ezt írjuk rá a lemezre, hogy Sebő együttes. Úgyhogy végülis az egy pont 2001, amikor már megint van Sebő együttes, de hát ezt nagy vonalon én úgy kezelem, hogy énekelt versek és zene 1970 óta.
De elrejtem értelmemet. Kérem édes szeretőmet, fejtse meg nekem ezeket. Kéthatjút egy tóban, hogy holna csendes úszásban, együtt lassú ballagásban. Gyakran egymásra tekintnek, kiről kitettik szerelmek, egymáshoz való jó kedvet, hasonlók mind ketten szépek. Úsznának szép csendesen, azon közben nagy sebessen, egy kesejű családképpen. Rájuk menvén az egyikét, törme között a szebbikét. Elkapná foggatá szegény, mint szeretőt kedve szerint. Kerves kiáltásban, széjjel balagván a tóban, nem tud medgyen nagy gólyában. Mert látja társát, ulvártát, látja maga özvegy voltát. Gólyában elszánta magát, óhajtja már csak halálát.
Nincs konkrét időpont, ugye? Hanem csak legendárium. Tehát, hogy 94 és 2001 között kikristályosodik ez a felállás, megtaláltatok az identitást, és tényleg volt új Sebő együttes lemezzel, lemezborítóval és szöveggel. Ebben az időszakban 94 és 2001 között hogyan alakult a repertoár? Nyilván Feri hozott egy csomó már létező teljes megzénésítést.
Na, ugye?
Ez érdekes.
Egyik ilyen első emlékem az, hogy Balaton-Almádiban 94 nyarán ülünk a szállodában, és valamit kérdezek a Feritől, és ő meg azt mondja, hogy várj egy kicsit, leírom ezt még. És kottázott, neki a fejében ment a zene, mint egy színésznek a szöveg, és leírta a Vitézek, mi lehet a széles föld felett, Szebb dolog az véget, a kezdetű Balassi dalnak a zenét. Friss nótákat játszottunk. Teljesen új nótákat. Én 10 évig nem játszottam a 7-et. És mert volt olyan szégyen is, amikor rejtelmeket kellett játszani, és az öcsémet kellett megkérdezni, hogy hogy van, mert ő már tábortűznél játszotta, én meg nem. Fura dolog volt, de a Ferit az utolsó évekig, tehát mondjuk a járvány óta van egy ilyen lecsengő szakasz az életműnek, addig mindig aktuális zenéket játszottunk. Persze egyre több lett a régi, meg hát a 2000-es években antológiákat csináltunk költőinknek, és akkor persze a régi versekbe is belefogtunk.
Akkor az elmondható, hogy a veletek való találkozás az ezek szerint inspiráló volt számára. Jó, tehát mondhatom, hogy ez egy teljesen új korszak teljesen indult korszak. Új dalokkal.
Képzeld el, hogy milyen érzés lehetett a Ferinek, hogy itt egy zenekar, aki azokat az időmértékes verseket, amiket ő évtizedek óta játszik, az nem úgy néz rá, mint egy bolondra, hanem simán lejátszuk. Akármilyen Szafói, vagy Eszkapi Erdészi, vagy bármi.
Hogy nézett ki az alkotói folyamat, az alkotási folyamat vele?
Hát a rádióban nehéz megmutatni a kis sárga cetliket, de ezt biztos te is láttál nála, a Zenemű kiadónak volt egy ilyen 12x12 centis négyzet alakú vágott kotta, 3 vagy 4 5-vonalas kotta volt egymás alatt a papíron, de tényleg egy tenyérnyi. És arra fölfirkantott dallamokat, és átnyújtotta, hogy akkor most ezt játsszuk. Rajnszőnyeg, rádiójátékot a Magyar Rádió 1-es stúdiójában, így vettük föl, hogy odaadta ott a stúdióban a cetliket, mi ottan vakartuk a fejünket, kerestünk valami hangszert magunknak, hogy mégis mivel lehet ezt eljátszani, mi legyen a hangnem, hol jó neki énekelni. Kicsit összejátszogattuk, még egyszer, na jó, vegyük fel. És akkor felvettük. Ő mondott valamit, hogy itt ne annyira hangosan. Ez egy fontos dolog volt nálam mindig, hogy a szöveget kellett érteni. Addig nem volt semmi elfogadható, amíg a szövegértés nem volt tiszta. Ez egy nagyon furcsa stúdiótechnika volt, ahogy mi vele dolgoztunk. Mindig az ének volt meg először fent a sávokon. Körbeültük csendes hangszerekkel, pengetősükkel, és addig játszottuk föl, amíg a szöveg jó nem volt. Ennél a munkánál is bennült Zoltán Gábor, ő a rádióban volt szerkesztő, dramaturg, rendező. Később, amikor a rádióból ismert körülmények ezt kirúgták, akkor lett író, és most már ő saját jogon híres. A lehallgató helységben mindig beszólt, hogyha rosszul mondta a Feri a verset, hogy nem volt értető, vagy nem azt mondta, ahogy le volt írva. És utána játszottuk rá a hangos hangszereket. Még általában egy rockzenében pont fordítva van, hogy először felnyújjuk az alapokat, dübörögjön a basszus, és a végén jön csak az ének, nem, itt az ének volt meg először. Ha nincs hatása, nem érdemes tovább játszogatni vele, majd utólag föltesszük rá a dobot meg a fúvósokat.
Ez azt is jelenti, hogy hangszerelés szempontjából Feri nagyon megengedő volt?
Igen, neki voltak elképzelési hangszerekről, hogy mikor szeretne milyen fúvost, milyen pengetőst. Ezt később láttuk, amikor a Pannon Freskót csináltuk, ez az Állami Népegyüttesnek egy táncjátéka volt, aminek a Feri írta a zenét saját sebű dalokból. Egy 4 évszakos kitekintés római köntösbe és az egész élet benne van teremtéstől kezdve halálig, és ott viszont láttuk, hogy egy zeneszerző hogy működik, amikor hangszerelést kíván. Akkor ment a klasszikus a fejében, amit annyit hallott gyerekkorában, meg annyit tanult a akadémián, hogy hogy is kell ezt megcsinálni, hiszen tudott volna most négyest írni, ha akart. Amikor a barokk zenéket csináltunk Csokonai környékén, akkor tökéletesen megírta a szólamokat mindenkinek. De egyébként megengedő volt, hogy terceket azt jó, azt egy darabig lehet, szűkített akkordot nem lehet. Akkor ugye minél egyszerűbb eszközökkel igyekszünk megvalósítani, és nem telerakni a folklórnak a újabb elemeivel. Nem volt konkrét utasítása sokszor, hogy mit csináljunk, hanem ahogy éreztük, ami a hangszerünk volt. A zsarátunkban ráadásul redundánsak voltunk, mert minden négyen tudtunk pengetni, ketten tudtak fújni. Úgyhogy ott viszonylag sok lehetőség volt arra, hogy éppen ki mit csinál. Nyugodtan tudtunk cserégetni. Nekem volt nehezebb egyébként. Én úgy kerültem Réhez 21-22 évesen, hogy én a zsarátnokban épp frissen voltam 1-2 éve benne, és engem azért vettek be, hogy a gitáron meg tamburán lekísérjem azt, amit ők csinálnak. Azt később a Feri mellett szoktam meg, hogy hát valakinek el kell játszani azt a dallamot ott az elején, akkor most az én leszek.
Fontos, amit mondtál, hogy Ferének nyilvánvalóan, ha versekről van szó, nagyon fontos a szöveg, a prozódia, az érthetőség. Ezek szerint voltak jó mesterei. De pont nemrég néztem az 1972-es felvételt, ahol Berek Katival és Lantos Ivánnal egy vágatlan, fekete-fehér József Attila műsort vettek föl, és az az érzésem támadt hallgatva, hogy Feri ott énekel, mintha ezt már rögtön tudta volna az elején. Tehát, hogy egy ilyen Isten adta tehetség, aki tudja, hogy mitől jó a prozódia, hogyan kell hangsúlyozni, és hogyan kell életre a szöveg. Mit gondolsz erről? Kellett neki tanulnia, vagy ezt így tudta?
Ezt így tudta. Azon gondolkozom, hogy hol szedhette föl magára ezt a tudást. Valószínű, hogy mint a macskák, amikor alapfokú macska képzőben már tudják, hogy dorombolni kell, és akkor kapsz enni. Tehát nem kell megtanítani nekik az ilyesmit. Az biztos, hogy zenét tanult, és ellózott. Náluk tudom, hogy otthon sok hanglemez forgott, és főleg operák. És hát engedjük meg azt, hogy igen, tehetséges volt.
Ugye a zenekari munka, hogyha elmélyül, akkor ott óhatatlanul a szakmai kapcsolatok, mellé emberi kapcsolatok is kialakulnak. A beszélgetés elején mutattál egy fotót 1994-ben, egy hetes ismerettség után, rögtön azzal kezdte, hogy megmutatta az életének egy fontos részét.
Nem választott el külön, a Vörös mondja, a gyermek nem különböztet meg mesét és életet, hanem hogy mindent átél. Feri sem különböztette meg az életet, meg a szakmai munkát, éltünk vele. Mindenbe bevont minket, nem lehetett kimaradni belőle, hogyha benne voltál. Beléptél a lakásába, és akkor minden ott volt, és láttad a kutyától kezdve a pizsamáig minden, ami éppen aktuálisan foglalkoztatja. 94. júliusa, és Balaton-Almádéban a Szabó Mártával dolgozik a cimborát, és volt valami szabadnap, és azt mondta, hogy fiúk, nem megyünk el Gorziumba. Ferinek ez egy különleges dolog volt, egyrészt a műegyetemi gyakorlaton volt Óbudán a Aquincum miásatáson, ami nem az az Aquincum, ami fel van tárva, hanem a Héven túli nyugati oldal, és ők ott találkoztak a bizonyos ismert sztorival a kelet-európai diákokkal, akikkel ásták a ásnivalót. Ők mint műegyetemisták ugye azért voltak, hogy megtanulják, hogy mennyi egy köbméter a föld, meg hány óra alatt lehet kitermelni 4 csille ezért a bányából. Tehát ne tudja átverni őket a kőműves vagy a segédmunkás az építkezésen, mint építészmérnököket, és ő akkor beleesett ebbe az ásatós római dologba. Automatikus volt, hogy a diploma munkáját azt Gorziumból írta. Nemrég találtam rá én is a neten, mert hogy az utolsó éveiben Feri nagyon aktívan foglalkozott azzal, hogy a hagyaték hova kerül. Mondta, hogy addig kérdezzetek, amíg emlékszem rá. És például eladományozta a múzeumnak ezeket a terveit, vagy a diplomamunkájának különböző részeit. Egy brutalista stílusban, nagyon jó érzékkel, jó arányjal megcsinált bemutatóterem, látogatóközpont, étterem, parkoló, minden le van tervezve. Utolsó öltözőig. Lényeg, hogy elvitt minket, és megmutatta, hogy ez itt micsoda, és ide mit tervezett. Úgyhogy igen, bevont az életébe, nem eresztett, mindig minden feladattal megtalált, hogyha valami őt foglalkoztatta, akkor tudta, kinek kell delegálni, úgyhogy nem tudták kibújni, de hát ezt te is emlékszel a Sebő Big Band korszakunkból, amikor ti is ott voltatok, és ti is megkaptátok a jót. Beült a buszba, és mondta, ami foglalkoztatta, ami a szívén, a száján.
Emlékszem, hogy annyi irodalmat és különböző könyvet felsorolt, zenéket, szerzőket, hogy tényleg egy idő után elkezdtünk jegyzetelni. Utána irány az antikvárium, sok könyvemet így vettem meg, és arra is emlékszem, mesélte, hogy Martin György nem adott kölcsön könyvet.
Igen, ő se.
Mert hogy mondta, hogy tessék megvenni. És hálás neki emiatt, mert az a gyönyörű házi könyvtár, ami nála a Jégverem utcában található, az ennek köszönhető.
Így van. Néztük is egyébként turnékon, hogy bolond ez az ember, elmentük bárhova, ott könyveket vett, de olyan nyelven, hogy nem értette. De nem baj, hát képek vannak benne, valamit majd kiolvasunk abból, ugye németül tudott. A német könyvet persze gátlástalanul, de bármilyen más nyelven, mert hát építészet, akkor ez jó lesz valamire. Volt egyébként sokszor, hogy elmentünk olyan múzeumokban, ami hangszermúzeum, vagy valami zenével kapcsolatos. Azért nekünk kultúrtúrnéink voltak ám. Előtte és utána sem tapasztaltam ilyet más zenekarokkal hasznosan tölteni az időt, és nem azért, mert hogy sznopság vagy muszáj. Tehát persze ebben benne volt az is, hogy akkoriban még az volt a divat, hogyha a zenekart elhívtak valahova, akkor a helyi erők, a Magyar Kultúrintézet alkalmazottai vagy vezetői fontosnak tartották, hogy nekünk is megmutassák a büszkeségüket. Feri életébe bevonódás. Igen, hát például az Balatonföldön a lenyeraló, oda került a hajója Ferinek, és akkor óhatatlan, hogy akkor gyertek le Földvárra, akkor menjünk el hajózni, akkor elromlik a motor, akkor jussunk ki valahogy a partra, mert este Kapolcson fellépés. Szóval nehezen lehetett megúszni, hogy mindenben is benne kell lenni, de hát mondom, nem különböztetett meg művészetet, meg életet. Egy volt nála.
Ez a hajózás, vitorlázás, ez hogy jött az életébe?
Az apjam. A Dönci, Sebődön, Vitéz Sebődön. Ezzel cukkoltuk a Ferit, hogy ő meg akkor Vitéz várományos. Volt egy ilyen fogalom háború előtt a Vitéz gyerekeknek. Ilyenkor mindig csúnya szavakkal elküldött minket melegebb éghajlatra. A papája épített hajókat, nem is akárhol, volt két hajója és két nagy hajója az Adrián egymás után, és német turistákat vitt akkor, amikor ez nem volt divat, hogy Magyarországon útlevelet kapsz, akkor az Adrián hajózott német turistákkal rendesen, és ezt akkor hagyta abban, amikor 91-2-ben a Sziklának sikerült látási problémák miatt navigálni a hajóját, és akkor úgy döntött, hogy ezt inkább eladja, és akkor a Balatonon szerzett egy kisebbet, és ez volt a Sára nevű hajó, ami aztán a Feri élet.
Fél homályban árny lehezül szemedre, fáj a színtompán, ver a szív az érdes tárgyakon, most fáj tudomásul venni, álmos a lélek. Mosódott hang, ne aludj, te medve, rá se mozdulsz, itt soha föl nem ébredsz, nem fog innen már kiemelni semmi, máshol az élet.
Milyen kapcsolatban volt az édesapjával?
Biztos, hogy volt presszió, hogy egy rendes szakmát legyen fiam, de hát ugye az egyetem alatt jött neki a zenélés, nem előtte. És ő rendes szorgalmas ember volt, mármint Söbő Ferenc, tehát el is végezte a műegyetemet, rendes mérnök lett, dolgozott is mérnökként. Sokszor kérdeztem tőle, hogy mutass már egy házat, amit te terveztél, és mondta, hogy hát ház az nincs, mert ő középület tervező szakon volt, de van egy trafóház. Egy ideig úgy tudtam, hogy Vácon, de most olvastam, hogy Száz Halombattán van említő tervezőt, egyszer meg kéne koszorúzni, ha megtaláljuk. Volt egy időszak, amikor a Könyvtár Tudományi Módszertani Kutatók Intézetben dolgozott, de onnan meg kirúgták, ezt is sokszor mesélte, hogy kinyitott a naptárat, hogy mikor melyik könyvtárba kell menni tanácsokat adni, felmérni. Mondta, hogy nem jó, mert neki akkor a tévével, nem jó, mert neki akkor a rádióval van dolga, és akkor mondták, hogy hát bocs Feri, neked ez a munkahelyed, úgyhogy ne verünk egyeztes, és kirúgták.
Na hát akkor Feri esetében van egy végzett mérnökünk, aki próbál mérnökként elhelyezkedni, de végül is győz a zene. Hogyan jön a zeneakadémiai tanulmányok?
Gyönyör Éva, így hívják a felbújtót, Feri első felesége. Az Éva, én egyszer találkoztam vele, mert pont akkor jöttünk a Feri életébe mi, amikor ők éppen váltak. Sokat hallottunk a Feri oldaláról, hogy ment ez a válás. Nem tudom pontosan a másik oldal véleményét, és Éva már meghalt, úgyhogy nem is tudjuk megkérdezni. Egyszer Kőszegen nyári színházban dolgoztunk Jordán Tamással, és a Söbő Rózsa csinálta a díszletet, Éva lejött megnézni az előadást. De hát ez 2007-ben volt, de nekem nem volt vele kapcsolatom. De tudom, hogy Éva volt a Söbő egyik legnagyobb rajongója, és az egyik legnagyobb támogatója. Úgyhogy ő volt az, aki megtalálta az újságban a hirdetést, hogy van egy ilyen szak, indul. Zenetudományi szak, és lehet előkészítőre menni, meg felvételizni. És ez ugye 85, azt hiszem, van pontos dátum, akkor mondta, hogy itt az idő, most vagy soha, három gyerek, nappali tagozat, tévé, rádió, fellépések, nem tudom, hogy volt rá idejük. Miközben a Ferinek akkor már egy kész karrierje volt, tele lemezekkel, képernyő ismert arc volt, állami díjas volt, képzeletem, mennyire kedvelték. Mit akar ez itt? És becsületre legyen mondva, hogy akkor leült zongorázni. És végigcsinálta az egészet, úgyhogy ellenszél volt, mert hogy úgy álltak hozzá, hogy mit jön ide ez a sztárocska, celeb, nagy szemüvegével a képernyőről, hogy majd itten mit akar. De aztán kiderült, hogy menni fog ez neki. És így bennem vannak ez, és hogyha jól adta elő a Feri a hangsúlyt, akkor én is jól adom elő a hangsúlyt, mert ezeket pontosan rögzítette így, hogy van, úgyhogy majd most már valaki engem gyűjtsön fel a Söbő anekdótákból.
Tulajdonképpen ez történik most, első lépésként. Ugye, ha valaki énekelt verseket ad elő, akkor önkéntelenül egy ilyen nagyon-nagyon összetett intellektust képzelünk mögé. Mert hogy a verseket ki kell válogatni, a verseket érteni kell, értő módon kell előadni, hozzá korhű, vagy legalábbis nagyon jó illeszkedő dallamokat kell kitalálni. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy intellektuális tevékenység, emellett ugye az építészet, szép irodalom, zene, tehát egy ilyen reneszánsz embert képzelünk el. Milyen volt a valóság?
Bár Balassi nem feltétlenül lesz, de ugye mindig ott is róla elmondják, hogy hány nyelven beszélt. Erre mindig csak annyit kérdezett a Feri, hogy oké, de milyen szinten? Az, hogy elbeszélgetsz a bor mellett a kocsmában egy törökkel, az úgy normális, de ezt egy kamionsofőr is megcsinálja bármikor. Az intelligencia meg nem végzettségfüggő, tehát szintén az adatközlőkön látjuk, hogy mennyire világos fejű emberek. A Feri intellektusa igen, nagyon magas, de egyikben sem valami hihetetlen hegycsúcs. Ez ilyen fura mondás, de megmagyarázom, függvény alatti terület számít. Az is jó, hogyha kevés dolgot tudsz, de azt nagyon, mert iszonyú magas lesz a csúcs annak a dolognak, és nagyon nagy lesz a terület alatta. De az is érvényes dolog, hogyha nagyon sok mindenről tudsz, jó sokat, így is nagy lesz a függvény alatti terület, és ha az agyad jól működik, akkor ezek a kapcsolatok kialakulnak, hogy mi, mivel függ össze, és akkor rájössz és elmeséled mindenkinek. A két veszélyes szélső értéket kell kerülni, amikor a semmiről tudsz mindent, vagy a mindenről tudsz semmit. Az nem jó. Odáig nem szabad eljutni. Igen, néha eljutottunk olyan szakaszokra, ritkán, amikor kiderült, hogy hol a vége egy-egy témában neki. Például, ha történésszel találkoztunk. Mert a történészeknek szűkebb ez az érdeklődésük kör, de jóval magasabbra megy a Y-tengely. De ugyanakkor nagyon veszélyes éjszakák voltak ezek, mert ha Feri emberére akadt, akkor ottan hajnalig nem lehetett lefeküdni, mert ezek nyomták.
Bodza illattal teli délután, hűs lassú hullámú nyugalom madárdal, két arany légy dong a veranda árnyán, álomi légy ott.
De hogy ezzel azt hiszem, hogy összekapcsolódik, hogy egy kicsit krónikása is lettél akaratodon kívül a Sebő Feri történetének.
Én is sokszor rácsodálkozom. Erről én nem tudtam, hogy ő mennyi mindent csinálsz. Vagy hogy amikor éppen dolgoztunk aktívan valamin, akkor még mellette történtek vele más dolgok, és mikor fért ez neki bele? Időben meg fejben. Az úgy azért néha meglepett, hogy nem 24 órás volt neki egy nap valahogy. Hát én meg úgy lettem, hogy 32 éve elszerelt, most már ezt szoktam mondani így a Ferivel való együtt töltött időről. Tényleg gyors volt. Tehát, hogy nálunk a családban polgári, budai úri család, apámnak meg a bátyának orvosnak kellett lenni, és akkor vívni, teniszezni, zongorázni kellett nekik, és hát természetesen fénykép vagy mozgófilm. Apámat én folyamatosan fényképezni láttam mindenféle jobb-rosszabb eszközökkel, úgyhogy normális volt, hogy én is megpróbáltam gyerekkoromban ezt az egészet. Egyik legelső fotóm egy meleg szendvicsről készült, ez már jó rég elkezdődött, de amikor bejött a zenélés nekem, akkor ezek lepattantak. Volt mindig nálam fényképezőgép, de hát ilyen hülye turista fotók, hogy 42 darab hegy olasz turnéban. Azok a fényképek voltak akkor is érdekesek, amin emberek voltak. Mert a hegy nem változik, legalábbis a két fénykép között, de az emberek két fénykép között is változnak. Amikor a digitális technika bejött, akkor kezdtem újra fotóval foglalkozni. Hát ha már járni kell ilyen helyekre, ne unatkozzak, mondjuk valami koncertre elmenni, vagy bárhova, akkor legyen valamit csinálni, akkor ez olyan jó fedő tevékenységnek tűnt, hogy akkor én majd fényképezek. Másrészt meg hát a Tuskó Hopkins módszere, hogy nem leszel rajta a fényképen, hogyha te kezeled a kamerát, és akkor mindig jobbak lettek a fotóim, mint bárkinek. Mindig lettek újabb gépeim, újabb munkáim. Úgy voltam felnőttként, hogy na jó, most már akkor végezzük el az iskolát is ehhez. Én is öregkoromra lettem vizsgázott fényképész, rendes oklevéllel. Rengeteg nagyon jó portrém van a Feriről, ami a mi kettőnk kapcsolatát tökéletesen ábrázolja. De rám nem úgy néz, ahogy egy ilyen foglalkozás portrém, vagy egy ilyen üzleti portrém kell, mert hát más a viszony. De például most a halála kapcsán szembesültünk ezzel, hogy az én fényképeimet nem lehet kitenni a sírhoz, mert azok nem olyanok. Hanem olyan kell, ami egy hivatalos fotó, mert ez egy hivatalos esemény most. Szerencsére az MMA-tól volt ilyen fénykép.
Ím, akit nyugszik már önmaga léte hiánya, élete értelmét hasztalanul keresed, mert születése halála között, ami éri az embert, részben az ő ügye csak, részben az isteneké.
A fotózás mellett archívumi szakemberként érzem, hogy van benned ilyen indítatás is, tehát hogy nem csak dokumentáljuk, hanem ezeket adatoljuk, évszámokat, személyneveket, eseményeket is társítsunk ehhez, ami a történetírásnak a legfontosabb alapanyaga, sőt feltétele. Hogy látod, hogy lehet ezt az életművet archiválni, illetve az a sok-sok fotó és emlék, amit mondjuk te őrzöl, ebből hogy lehet egy méltó emlékezés?
Ez szép dolog, és szerencsére nem nekem kell megmondani, és ezen szakemberek dolgoznak. Hogyha az a része, ami a hivatalos zenetudósi rész, az meg lesz így. Az jó kezekben van. Hát a zenekarja az kevésbé, azt majd biztos nekem kell. Viszont még 1988-ban volt, amikor a második koncertemet sikerült abszolválni, hogy eszembe jutott, hogy nem kéne ezt felírni. Fogtam egy ilyen füzetet, amit a nyelvtanulók használtak, hogy középen volt benne egy vonal, és elkezdtem felírni a koncertjeimet, és ez ment nem tudom hány évig, utána már Excel file, aztán meg Google Sheets, és akkor így felírtam az összeset. Úgyhogy igen, én szeretek ilyenekkel bóklászni ilyen számokkal, már az óvodában is Excel tábla volt a jelem, de a sebőgyítésből tudok egy csomó mindent. A Feri is eltett mindenféle anyagot, rengeteg papír van nála, plakátok, újságkivágások, ezeket így gyűjtötte. Egy kicsit az lesz nehezebb, ami a számítógépben van, ez a digitális régészet. A Ferinek megvan minden a számítógépében, jó nagy felrendszerben, ő mindent így dokumentumként eltett.
Valószínűleg ilyet nem illik mondani, de Feri halála kapcsán keresgéltem, felidéztem zenéket, és elém került egy vers József Attilától, Indiában, hol éjjel a vadak. Hallgatom a felvételt, és az a soha nem tapasztalt érzés lett túl rá rajtam, hogy hát ez nem sikerült olyan jól. Ezt gyorsan el is folytottam magam, hogy olyan nincs. A sebőves megzenésítések mindig tökéletesek, a szöveg és dallampárosítások olyanok, mintha így születtek volna, és hát ez nem tudom.
Prózódia nehéz ügy, mert hogy ez nem egy dallam, nem egy olyan vers, amiben benne van a dallam, csak ki kell bontani, hanem ez egy sztori, egy szép hosszú mese, és hát bicsaklik sorok végén, meg közben. Feri megoldotta, egy kicsit olyan, mint a szózat Egressinek. Ez is sebő sztori, háromnegyedes verset ráhúzni egy verbunkra. Muszáj, mert az a divat. Hiába tiltakozik, hiába tánczenére van írva. Így járt az Indiában, hol éjjel a vadak. Nem könnyű. A Ferinek volt egy korszaka, amikor ő nem akart színpadra állni. Azt gondolta, hogy ő háttérszerző lesz. És majd odaadja a Konzsuzsának, nem tudom kinek, és akkor majd azok eléneklik az ő notáit. És a József Attila versek egy része ez a korszak, hogy jut az ember, például ilyen, vagy fána levelek, beatzene. Olyan vastag beatzene, illés, metró, meg ahogy öröm hallgatni. De hát persze, kire mi hat, amit hallgat a rádióban. Hiába Rittya Feri, ők csak a belgrádi rádiót hallgatták. Nem, ők hallgatták a magyart is, mert ezek a beat hatások tetten érhetőek. Ez az Indiában is egy ilyen, mert tulajdonképpen egy sánta bugi-vugi, és ezt ki is használtuk, és mindig is úgy játszottuk, hogy megy rajta a Fats Domino bal keze, mert ugye a Feri egymaga gitározta, úgy tényleg egy kicsit furcsa volt.
Vadak zöld szeme cikkan át a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszké, szigorú, fogjon mindenki szerszámot, odahol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás tüzes lakatot. Hiába szörnyett el a nép, s kérlelték vének és papok, ami égi ne hozta földre, a kapu bátyja kérte a napot. Feszült létra a felhő szélihez, megbillent az, a létra leszakadt, fogtak sasokat könnyű szekérbe, a hámot szétszették dalos madarak. Még sürgött, írtózva serénykedett a dolgos népek megdöbbent szöme. Kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne. S mint a zuhatak hult alá a tűz, állva száradt el a fejedelem, s a 700 palota helyét elfoglalta az őserdő egy hűvös éjjelen.
Provokatív kérdés következik. Olyan volt-e, hogy Feri hozott egy ötletet, és kiderült róla, hogy hát ez mégse. Amit ugye mi nem tudunk, mert mondjuk esetleg a végeredmény nem ez
ezt
volt.
Ezt nem árultuk el, igen. Kevés volt, amikor az első nem jött ki jól, vagy recycling volt, vagy ugye zeneszerzés, mondta Sebő ilyenkor azt a tolvajló mozdulatot téve a kezével. Zeneszerzés, de mégsem sikerül mindenkinek. Úgyhogy ő elég sokat merített másoktól, régiektől, főleg a tanulmányai során ugye begyűjtötte a zeneirodalmat. Ennek nagy irodalma van, hogy meddig inspiráció és honnantól plágium. Persze most nem hírbe akarom hozni a Ferit, de ennek a sztorinak a vége azért az lesz. Tehát Kodály Zoltán az Öregek című versét megzenésítette, és Vörösözen felbuzdult, és eljutott ezt a vásztisztet Kodályhoz, hogy akkor mester lesz szíves ezt is zenével ellátni. Kodály meg visszadobta, hogy ez egy háromnegyedes válcer, Wahlstriszt, szomorú keringő. Pont ez ellen küzdöttem, hogy ezt kiöljem a magyar néplélekből, nem képzeli ezt a költő, hogy majd most én ezzel fogok foglalkozni. És visszadobta. És hát Feri mindig elmesélte színpadon, Kodály nem vállalta, nekem kellett megzenésíteni. És ez úgy volt, hogy 90-es évek végén Zoltán Gábor egy rádiójátékot csinált velünk, a négy évszak vörös ciklus, Himnusz a naphoz, Jubilus, Wahlstriszt és a Haláltánc. Szépen körbe vegyünk az évszakokon, az életen. Meg is csináltuk hármat. A negyediket nem, a Wahlstrisztet, mert ahhoz volt egy Latinovics felvétel, ahol hát zseniálisan mondja Latinovics. Ugye a rádiótékba az került bele. Amikor a 2001-es rejtelmeklemezt csináltuk, akkor elővettük ezt a három számot, hogy akkor oké, megvan, csináljuk hozzá az újat, és akkor a Feri ezen a bizonyos sárga cetlin hozott egy zenét, és akkor eljátszottuk, és kijött belőle egy ilyen új stílusú belgrádi rádióból ömlő nyálas sláger, egy ilyen háromnegyedes, tényleg umcaca, nagyon nevetséges, aranybárány színpadára kívánkozó gagyi. Mi eljátszuk szívesen, de hát azért érezzük, hogy nem méltó, és akkor a heves szóváltásba keveredtünk, elmondott mindennek, hogy büdös kurvák, mit képzeltek? De viccként, de nagyon meg volt bántódva, hogy kinevettük. De hát most mit csináljak, egy ilyet hozott? Hát mi ezt hallottuk bele, a mi műveltségünk eddig terjedt. Nem valami fenkölt dologig. Mindegy, másnap hozott egy másik zenét, és azon a lemezen azonnal feljátszottuk, és ez egy baromi jó zene lett. Egy teljesen egy ilyen régi hangulatú, ahogy feljátszottuk a szólamok, és teljesen tökéletesen hozta ezt a dolgot. Megérte, minőségi csere volt.
All right. Az utolsó anekdota erről pedig az, amikor egy ilyen 5 évvel ezelőtt körülbelül szembe jut a YouTube-on nekem egy felvétel, ahol 2 német lány hárfával, meg nem tudom mivel, játszik egy 17. századi német népdalt. Hallgatom, hát 2 hangkülönbséggel ez a Wahlstrist. Minden, tehát 2 dallam, tehát nem is az, hogy néhány hangot, de egyszer kicsit más felet ér, meg a Feri a vershez igazította a hosszát, hogy itten inspiráció vagy plágium, de hát egy lejárt a jogdíj, meg hát egy német népdal 100 évekkel ezelőttről, és elküldtem a Ferinek, ami válaszolt, hogy ügyes, de mi tartott ennyi ideig?
Létem, ha végleg lemerült, kibimát tücsök hegedült, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantó mezővé a sziklacsipőket kiöleli sírva, kibecész falban megerett hajakat, verő ereket. Túlt hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrális. Kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra.
Népzene doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 22. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Beszélgető társam volt Perger László a Sebő együttesből. A zenéket a 2001-es Rejtelmek című lemezről válogattuk. Ez volt ugyanis az 1994-től kikristályosodott új formáció első lemeze, az utolsó 25 év első mérföldköve. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!
műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.